Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket újra. Folytatjuk a tanítás sorozatunkat a János evangéliumából. A tizedik résznél tartunk. Ugye eddig ott volt csak kicsit, hogy fölvegyük a fonalat. A kilencedik részben volt a vakember meggyógyítása, és ott nagyon nyilvánvaló volt a különbség, ahogy Jézus és hogy a vallási vezetők álltak ehhez az emberhez és a helyzetéhez. És utána a következő részben Jézus ennek kapcsán tanít is erről, hogy mi a különbség közte és a többi vallási vezető között, hogy ő a jó pásztor, és ezt a példát hoztam. Most nem mondom el megint az egészet, de itt tartottunk eddig. És akkor most befejezzük a tizedik részt, így a második részét átvesszük. Azt mondják a hozzáértő teológusok, történészek, nem tudom kicsodák, hogy ez nem szorosan követte egymást ez a két rész, ez a két gondolat, hanem inkább tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz, úgyhogy valószínűleg János azért írta le ide ezt a részt, rögtön a jó pásztor tanítás után. És nagyon van benne egy-két nagyon érdekes gondolat. Három fő gondolatot jegyzeteltem ki magamnak, és ebből is a középső, a kettes az egy olyan tanítás, egy olyan igazság, egy olyan fontos igazság, ami az életünk alapjának kell lennie. Úgyhogy az lesz majd a csúcs, a második pont, ahogy elérünk oda. És én számomra egy nagyon-nagyon fontos tanítás, egy nagyon fontos gondolat, ami az én életemet tényleg, tehát a megtérésem után talán a másik legnagyobb csoda és változást az ennek az igazságnak a felismerése hozta, úgyhogy nagyon várom, hogy erről beszéljünk. Oké, akkor kezdjük el, vágjunk bele. A János 10:22, itt tartunk. Ezután következett a templom szentelés ünnepe Jeruzsálemben. Ez a templom szentelés ünnepe, ez egy kis történelmi áttekintés, nagy jelentősége nincs a tanítás szempontjából, de egy rövid gondolatom azért van hozzá. Ez a templom szentelés ünnepe, ezt ma úgy hívjuk, hogy Hanuka, és a történet, amiből jön ez az ünnep, az Krisztus előtt 100 körül történt nagyjából. A görög birodalom két részre szakadt, és akkor ott háborúztak egymással, és a Antiochus volt az egyiknek a vezetője az egyik résznek, és amikor le akarta igázni a másik görög részt, akkor a rómaiak a másik mellé álltak, és akkor neki haza kellett sunyognia, és nagyon úgy tűnik, hogy mérges és megalázott volt, és Jeruzsálemen keresztül ment haza. És dühében és a feszkó és gőzlevezetés címszó alatt gyakorlatilag megszállta Jeruzsálemet, és hát ott történtek azért dolgok. Az egyik az, hogy ugye a templomot mondjuk úgy kirabolta, tehát hogy több milliónyi értékű aranyat elvittek aztán a templomból. Fölállítottak egy Zeus szobrot és egy Zeus oltárt a jeruzsálemi templomban, és disznókat áldoztak föl, tehát hogy ez a totál teljes megszentségtelenítése volt a jeruzsálemi templomnak. Akkor akik körülmetéltek gyerekeket, azokat megölték, és az anyákat is, akik megengedték, hogy a gyerekeiket körbemeték, hogy ez megint a zsidóságnak egy nagyon-nagyon fontos része az identitásuknak. A templomi prostitúciót vezettek be, a 80 ezer zsidót öltek meg, többek között ilyen indokokkal, hogy akiknél a törvényekről volt másolat, mózesi törvényekről, vagy a profétákról a házukban, akkor azokat megölték. Tehát, hogy azért ez egy eléggé nem egy vidám időszaka volt az Izrael népének, és aztán a Makabeus család volt azok a makabeusak, akik így föllázadtak, és végül sikerült leverniük ezt az elnyomást, és utána, amikor kivonultak a görögök, akkor utána a templomot újra felszentelték a mózesi törvények szerint, és ennek a templom szentelésnek az emlékére volt ez az ünnep. Igazából itt egy rövid gondolatom van csak, és ez nekem tetszik, hogy Jézus megtartotta ezt az ünnepet. Ez nem egy mózesi ünnep volt, ez nem egy olyan igazi 1200 éves hagyománya volt a zsidó kultúrának, hanem ez aránylag egy új dolog volt, alig 100 éves, és Jézus megünnepelte ezt, Jézus fölment Jeruzsálembe erre az ünnepre, és ez csak egy ilyen picike kis szösszenet gondolat, de hogy hajlamosak vagyunk mi keresztények annyira nagyon a hagyományainkat tartani tiszteletben, a régi, igazi dolgokat. Így van már 100, 150, 200, 2000 éve, akkor már nehogy már ezen változtassunk. És csak azt gondolom, hogy kellene, tehát hogy kellene, hogy mi keresztényekről, mi rólunk ne az a kép legyen, hogy ezek a kis elmaradottak, visszamaradottak 100 évvel ezelőtt élők, és nem tudom, hanem hogy kellene, hogy mi is fölvegyük a ritmust, és kell, hogy a gyülekezet az beleilljen a kultúránkba egyértelműen. Nyilván nem azt értem ez alatt, hogy teljesen azonosulni kell, ne értsetek félre, de hogy amikor ilyen túl nagy a kontraszt, és leginkább most ebbe a témába gondolom ezt, hogy ilyen kicsit elavultak vagyunk, akkor az azért kevés embernek vonzó, és az üzenetünket és a célunkat nem tudjuk célba vinni. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis rövid gondolat volt, úgyhogy Jézus fölment erre az ünnepre, és akkor azt folytatja itt az ige, hogy tél volt. És itt csak egy picit állnék meg, hogy ez a tél, ez mit jelent? Szeles, esős időt, egy zord időszakot jelentett ez ott akkoriban Jeruzsálemben. És utána azt mondja, hogy a Salamon és Jézus a templom területén a Salamon csarnokában tartózkodott. Ez a Salamon csarnok, ez egy ilyen oszlopokkal fölépített hely volt a templomban, és pár hónappal később Péter itt prédikál, miután a bénát meggyógyította az Apcsel 3-ban. Na, és akkor innen indulnak az izgalmasabb dolgok. Ekkor a vallási vezetők körülvették, és kérdőre vonták. Meddig tartasz még minket bizonytalanságban? Mondd meg nekünk nyíltan, te vagy-e a Messiás, vagy nem? Én annyira bírom ezeket a zsidó embereket, hogy annyira sokféleképpen tudják megközelíteni ezt a Jézus kérdést, és most úgy tudjuk, hogy egy olyan pontra jutottak, ahol most már tele van a hócipő ezzel az egész témával, és ki akartak erőszakolni egy választ Jézustól. Hogy akkor mondd meg nyíltan, te vagy a Messiás, vagy nem te vagy a Messiás. És itt azért fontos azt tudni, hogy az a Messiás szó, amit egyébként Jézus nem nagyon használt magáról, az egy katonai kifejezés volt inkább. Vagy nem azt mondom kifejezés, de hogy azt mondják, hogy ennek egy elég erőteljes katonai értelmezése volt. Tehát itt nagyon úgy tűnik, hogy a zsidó vezetők itt ki akarták azt csavarni Jézusból, hogy mondja azt, hogy ő igenis egy katonai vezető, és akkor a római birodalommal ellene lehet menni, mert lám-lám rázad a római birodalom ellen. És ami még érdekes benne, ugye, hogy és utána majd Jézus válaszát olvassuk, akkor ezt ki is fejtem egy picikét, de hogy nem, inkább olvassuk, és akkor úgy fejtem ki. Jézus így felelt, már megmondtam nektek, de nem hitétek el. Pedig a csodák, amelyeket atyám nevében teszek, bizonyítják, hogy én vagyok az. Hogy egy kicsit olyan ez, mint hogyha így azt mondanák a zsidók, mint hogyha megyek az autópályán, és megbüntetnek gyorshajtásért, és nekem így az a válaszom erre, hogy jó, de hát nem volt 100 méterenként kitéve a sebességkorlátozás. Hogy kicsit ilyen ez, hogy az egész elmúlt részek pont arról szóltak, az összes konfliktus a zsidó vezetőkkel, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az élő víz, én és az atya egyek vagyunk, folyamatosan erről beszélt egész idáig. És mégis nem bírják kezelni ezt az egészet. Mégis valahogy megpróbálják, körbeveszik egy ellenséges hangulatban is, és megpróbálják olyan módon sarokba szorítani, hogy aztán ki lehessen tessékelni őt az egész történetből, mert túl zavaró. És aztán pedig ott vannak nem csak a beszédei Jézusnak, ami nyilvánvaló volt eddig is, hanem ott vannak a tettei, a csodái, a messiási csodák, akár csak egy résszel ezelőtt a vakon született ember meggyógyítása. Sose láttunk ilyet, mondják ők, hogy ezek mind mellette szóltak, Jézus mellett, de a zsidók, a zsidó vezetők ott nem engedték magukat összezavarni a tényekkel, azzal, hogy Jézus mit mond magáról, és hogy milyen cselekedetek szólnak mellett. Ők még mindig ragaszkodnak ahhoz a elképzelésükhöz, hogy ő nem lehet a messiás, mert nem tartja meg a szombatot, mert nem tudom, ezer dolog miatt. De közben, hogy folyamatosan jön az inger, mégiscsak van ebben egy feszültség, és akkor legyen már valami, mondd ki azt, tegyünk pontot az íre. És azon gondolkoztam, hogy ez a mondat engem egy kicsit megütött most, ahogy így készültem, hogy meddig tartasz még minket bizonytalanságban. És itt van az első pontom a mai biblia tanulmányozásunkban, hogy igen, a zsidó vezetőket, a farizeusokat mindig úgy lenézzük, és de bénák meg ők a rossz szereplők, ők a gonoszak, mondanák a gyerekeim, mindig nézzünk egy filmet, egy mesét, valamit, akkor mindig definiálni kell, ki a gonosz, hogy egyértelmű legyen, és hát ugye többnyire az evangéliumokban szegény farizeusok, ezek a gonoszak, és mindig lesajnáljuk őket, de hát... Azért sokszor beszélünk arról is, hogy hát bennünk is élnek ezek a kis farizeusok, bennünk is van ilyen kis ítélkező, kis földhöz ragadt, kis nem tudom, Jézus nem annyira akarni elfogadó emberke él bennünk. És én ezen gondolkoztam, hogy azért az életemben vannak ilyen időszakok, amikor így jobb pillanatomban ki is mondom Istennek, vagy Jézusnak, rosszabbakban még csak meg sem fogalmazom, hogy meddig tartasz még engem bizonytalanságban. Itt vagyok, tél van, hideg van, eső van, fázok, nem jó, éppen az egész nem jó. Meddig tartasz még bizonytalanságban, hogy segítesz-e, vagy nem segítesz, vagy mi van, és tök jó lesz a következő részben, majd beszélünk egy kicsit erről a Lázár feltámasztásánál. Hasonló volt a helyzet ugye a Lázár testvéreinél, hogy Uram, ha itt lettél volna, akkor a testvérem még ma is élne. Hogy Uram, ha te tényleg létezel, és az vagy, akinek mondod magad, akkor itt történni kéne a dolgoknak, itt csodáknak kéne lenni, itt az életünknek kipárnázottnak és gyönyörűnek kéne lenni, de közben úgy, mintha nem az lenne. Meddig tartasz bizonytalanságban? Meddig engeded azt, hogy ilyen kétségek között éljünk? És erre Jézusnak ugyanez a válasza, mint a zsidóknak, hogy már megmondtam. Hogy itt van, amit mondok, az ige, a Biblia, kijelentettem magam, ígéreteim vannak benne, amiket nem változtatok meg. Olvasd a beszédemet, és aztán azt mondja, hogy de ha beszédem nem lenne elég, akkor nézd meg azokat a cselekedeteimet, amiket én tettem. És persze nyilván itt elég lenne csak a keresztről beszélni, de most itt arra gondolok, hogy a saját életünkben mik azok a dolgok, amiket Isten tett értünk, és itt mindenképp eszembe jutott az 1 Sámuel 7:12, ezt föl szeretném olvasni nektek. És ez egy külön tanítás gyakorlatilag, de most csak így kicsit belenyalunk, hogy 1 Sámuel 7:12. Sámuel ennek emlékére egy kőoszlopot állított föl Micipa és Sén között, amelyet így nevezett el Eben Haézer, ami azt jelenti a segítség köve. Ezzel azt akarta kifejezni, mindeddig megsegített bennünket az örökkévaló. Most itt nem megyek bele, mi volt a történet. A lényeg, hogy ott volt egy feszültség a filiszteusokkal, egy csata, és Isten megmentette Izrael népét, és állított egy ilyen követ. De aztán, amikor átmennek a Jordánon Izrael népe, akkor is köveket állítanak a partra, hogy emlékezzenek. És aztán sokszor föl is jön ez az ószövetségi törvényben, az ószövetségi írásokban, hogy tanítsátok a fiaitokat, emlékezzetek arra, hogy mi mindent tett az Úr. És ha ismertek engem, én nem vagyok ez a típus, ez a legyünk pozitív gondolkodók, és mindig csak az élet napos oldalát nézzük, és minden rosszban van valami jó, és legyünk happy és boldog keresztények. Én nem ez a fajta vagyok. Tehát, hogyha valami fáj, akkor az fáj, és engem nem segít, hogy másnak jobban fáj, engem nem segít az, hogy nem tudom, legyen jobb a hozzáállásom, hanem én szeretném, hogy valós megoldás legyen. És de ettől függetlenül igenis az ige az bátorít arra, hogy legyünk hálásak, hogy vegyük számba azt a sok jót, amit vettünk. És ezzel kapcsolatban kedvenc igém, amikor Jézus azt mondja, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És ez a háláról szól, hogy ha hálás vagyok azért, amim van, akkor örülök annak is, amit kapok. Ha viszont mindig csak azt nézem, hogy mim nincs, akkor annak sem tudok örülni, amim igazán van. Úgyhogy nem vagyok az az ember, aki csináljunk úgy, mintha nem azok lennénk, akik vagyunk, hanem legyünk őszinték, de igenis ez egy jó módszer, egy jó technika, hogy néha, főleg amikor nehéz időben vagyunk, tudatosan vegyünk erőt magunkon, üljünk le akár egy füzettel, és kezdjük el felírni azokat a dolgokat, amiért hálásak lehetünk, és tegyük át a fókuszunkat a nyomorunkról arra sok minden áldásra, amit kaptunk Istentől, mert ez igaz, hogy mindig vannak áldások körülöttünk, mindig van miért hálát adnunk. És ja, remélem, hogy sikerült átadni, hogy mit akartam ezzel mondani. Tehát ez nem egy ilyen önsegítő, nem tudom, tréning, ahol így megpróbáljuk átverni magunkat, hanem valósan tényleg oda menni Istenhez. És azt mondani, amit Dávid, hogy legyőztem a medvét, az oroszlánt, itt nekem a filiszteus, az Úr most is megsegít. És ez hitet ad abban a helyzetben, amiben épp vagyok, abban a nehézségben, amiben épp vagyok, hogy Isten eddig olyan sokszor megsegített már, hogy ne tenné most is, esetleg még van egy-két jó-két igém is hozzá, egy zsoltár, vagy valami, amit ilyenkor elő tudok kapni, akkor az segít tovább lendülni a nehéz pontokon. Olvassuk tovább. 26. versnél tartunk. Ti mégsem hisztek nekem, mert nem tartoztok az én nyájamhoz. Akik az én juhaim közül valók, azok hallgatnak rám, ismerem őket, és követnek engem. Hát itt Jézus is fölveszi a ritmust, úgymond. Ugye ki akarnak csikarni belőle egy határozott választ, és hát egy határozott választ kapnak. Ugye eddig még csak arról volt szó, hogy hát nem vagytok jó pásztorok, nem vagytok igazi pásztorok, nem azzal a szívvel gondoskodtok a nyájról, mint ami az én szívem is, ami a nektek is kéne, hogy a szívetek legyen. De most itt meg már azt mondja, hogy nem is tartoztok a nyájhoz se. Mert az tartozik a nyájhoz, az az enyém, aki hisz, az hallgat rám, én ismerem őket, és ők követnek engem. És ugye erről múlt alkalommal beszéltünk, hogy ez egyszerűen Istennel csak így működik Jézussal, ez így működik az életünk, amikor vele érünk közösségben. És hát itt megkapják a zsidó vezetők a választ, nem pont azt, amit szerettek volna, de határozott választ kaptak erre. A 28. vers. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Az Atyám adta nekem őket, ő pedig mindenkinél hatalmasabb. Ezért őket senki sem ragadhatja ki az Atyám kezéből. Az Atya és én egyek vagyunk. És itt van a második, a fő pont, a tanításnak, a mai tanításnak azt gondolom, hogy a csúcsa és a lényege. És lehet, hogyha te úgy tértél meg, hogy ez neked már ez volt az igazság az első ponttól fogva, akkor ez lehet egy olyan pont, amiért hálát adsz. Én nem így tértem meg. Én amikor megtértem, akkor határozottan az volt az egésznek a lényege, a története, hogy tudtam, hogy bűnös vagyok, tudtam, hogy elveszett vagyok, és tudtam, hogy a kározatra kerülök. És ezért szükségem van a megváltásra. És aztán abban a környezetben, ahol én fölnőttem, azt a teológiát tanultam, hogy, hogy igen, megtértél, az addigi múltad le van rendezve, viszont most már össze kell szedned magad. Most már jól kell csinálnod. Már csak hálából is. Tehát ha Isten ekkora áldozatot hozott érted, akkor most már viszont neked ezt rendben kell csinálni. És hát ez elég szélsőséges dolgokig elment, egészen odáig, hogy hát ha moziba mész, akkor veszélyben van az örök életed. És nagyon sok ilyen közösség van, nem nagyon sok, de azért van még szép számmal ilyen közösség Magyarországon, és ez a tanításnak van még mindig ereje egy értelemben. De én akkor amennyire ismertem Istent személyesen, én csak annyit tudtam megfogalmazni, hogy Isten ennél sokkal kegyelmesebb. A határ sokkal messzebb van, mint akár az, hogy moziba megyek. De nem tudtam megfogni, hogy most ez hol van ez a határ, csak hogy Isten azért ennél lazább, valami ilyesmi volt ott tinédzserként a felfogásom, a mély teológiám ezzel kapcsolatban. De valahol ott azért még mindig benne volt a valahol egészen mélyen a lelkemben az, hogy már pedig az Istennel való kapcsolatért küzdeni kell, már pedig tenni kell, már pedig jól kell csinálni, jól kell menedzselnem az életemet, hogyha ha jót akarok. És aztán aztán jött egy fordulat, amikor találkoztam az örök biztonság tanával, hogy ilyen szép teológiai kifejezésként használjam ezzel a gondolattal, ami vérlázítóan teljesen elfogadhatatlan volt első hallásra. Tehát azt, hogy örökké biztonságban vagyok, és bármi történhet velem, én akkor is a mennybe kerülök, bármit tehetek, akkor is a mennybe kerülök, ez egyszerűen annyira eretneknek tűnt, hogy nem igaz. De aztán valamiért Isten nem engedte, hogy ezt csak így félretegyem, és jött egy hosszú idő, egy 5-6 éves időszak az életemben, amikor komolyan elkezdtem ezt tanulmányozni, most akkor tényleg ez hogy van? Mert nem mindegy. Tehát, hogy valljuk őszintén, nem mindegy, hogy van-e határ, és ha van, az hol van? Úgyhogy én tényleg 5-6 éven keresztül napi rendszerességgel az igét bújtam, a tanítást, a könyveket, az ógörög, a héber, és próbáltam összetenni, hogy hogy áll össze ez az egész, és lett egy meggyőződésem arról, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, majd két sorral lejjebb azt mondja, hogy senki sem ragadhatja ki őket az atyám kezéből, akkor ő arra gondol, hogy senki sem ragadhatja ki őket. Hogy ebbe még én is beletartozom. Hogy nem a cselekedeteim alapján vagyok megítélve, hogy a Bibliának az üzenete nem az, az Isten üzenete, az evangélium üzenete nem az, hogy Isten megtette a nagyját, most meg te meg szedd össze magad, hanem az az üzenete, hogy amikor Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ő arra gondolt, hogy ez teljesen el van végezve, 100%-osan. Ebből nem lehet semmit elvenni, és ez nem lehet semmit hozzátenni. Egy dolgot mondhatsz, hogy ezt akarom, igen, akarom, hogy ez igaz legyen én rám is. Ennyi az összes dolog, és van egy csomó ige, ami erről beszél, hogy a hit az, ami üdvözít, a hit az, ami örök életet ad. Már egy párat át is vettünk János evangéliumából, most csak így szeretnék kicsit visszakalandozni rá. János 3.16 mindenki ismeri, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élet legyen, aki hisz. Aztán János 6, hol van a jegyzetem, 47, igazán mondom nektek, mondja ezt Jézus, aki hisz bennem, annak örök élete van. És sok ilyen ige van még, most csak direkt azokat vettem, amit már eddig vettünk, hogy a Biblia egy feltételt szab nekünk, az pedig a hit. Felolvasom még a Róma 11-et is, még az eszembe jutott, mert van egy-kettő ilyen ige, ami úgy tűnik, mintha azért mást is tenne hozzá. Hol van ez? Itt van. Nem itt van. Róma 10.9. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül a szívünkben jön létre a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket. És ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Itt van egy ilyen rész, ami nagyon nyíltan a hitet fölemel, és aztán azt mondja, hogy de azért meg is kell vallani. Aztán van olyan, amikor azt mondja Jézus, hogy aki újjá kell születni, ugye víztől is erről már beszéltünk. Mint hogyha ott lenne egy ilyen feltétele, hogy be kell merítkezni, különben az egész nem ér semmit. És csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, nem akarom én ezt nagyon sokat ragozni, de hogy mindenhol a hit van fölemelve, és aztán pedig a hitnek vannak igenis következményei. Tehát ha én hiszek abban, hogy örök életem lett, hogy meglettem váltva a kárhozattól és a hiába való életről, akkor arról bizonyságot fogok tenni. Nem azért, mert kell, és a Róma 10 előírja nekem, hanem azért, mert ez így működik, ez a gyümölcse annak, hogy én hiszek. Ugyanígy a bemerítkezés, főleg abban a korban, ugye a zsidó mosakodási szertartások, tehát amikor Keresztelő János jött és bemerítette az embereket, az nem egy ilyen fura újdonsült dolog volt, hanem úgy mindenki értette, hogy ennek van egy spirituális, egy szellemi jelentősége. És tök egyértelmű volt, gondoljatok csak a Szerecsén Komonyikra, hogy megértette az evangéliumot, mert imhol a víz, mi gátol meg abban, hogy bemerítkezzek? Hát ha hiszel, akkor semmi. Gyerünk, menjünk, bemerítelek. Hogy a hit az, ami föl van emelve. Na igen, ez így oké. Tehát, hogy ezt értjük meg, van egy csomó ilyen ige, ami ezt gyönyörűen alátámasztja. De sajnos jó kiképzett keresztényként azért ismerünk pár olyan igét, és volt olyan időszak, amikor inkább csak ezeket az igéket ismertem, ami úgy tűnik, mintha látszólag ennek pont ellent mondana. Mint hogyha pont azt mondaná, hogy rendben kell legyen az életemnek, hogy a cselekedeteim alapján leszek megítélve, hogy jól kell csináljam, hogy mi van ezekkel a zavarba ejtő igékkel, amik látszólag ellent mondanak ennek. És most itt bele lehetne menni a hermeneutikába, hogy kell egy írást értelmezni, mit tudom, de igazából én sem vagyok ebben ilyen nagy gurú, úgyhogy most nem fogok erről titeket tanítani. De a lényeg az, hogy vannak nyilvánvaló, egyértelmű kijelentések, és annak fényében kell vizsgálni a zavaros, nem feltétlenül egyértelmű kijelentéseket, és nem fordítva. És az egyik ilyen, ugye maga a Jakab levele, a Jakab 2, amikor azt mondja, hogy a cselekedetek nélkül a hit halott, és hogy mutasd meg a cselekedeteidet, és akkor majd látom a hitedet. De ez megint nem szabad az okot és az okozatot fölcserélni. Hogy itt arról beszél Jakab, amit mondtam az előbb is, hogy igen, a hit, a Krisztussal való járásunk, az gyümölcsöt terem. Ott igenis az cselekedetek formájában meg fog valahol valósulni. Aztán persze, itt megint van egy kérdés, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki gyümölcsöt teremjen, és néha azt gondolom, hogy mi keresztények iszonyatosan türelmetlenek vagyunk, mert a gyülibe jár már valaki 3 hónapja, és még mindig dohányzik, te jó ég, hogy meri, vagy 3 éve, és igazából nem is hisszük el, hogy ez így rendben van, és vajon akkor ő most hisz egyáltalán, mert dohányzik, tehát hogy szerintem legyünk kicsit türelmesebbek magunkkal és másokkal is. Isten elvégzi a munkát mindenkiben, és lehet, hogy egy csomó dologban az ember egy csomót haladt, és jóval előttünk jár, csak éppen dohányzik. Úgyhogy a lényege továbbra is a gyümölcstermés, de ezt tudjátok, hogy nekem ez a árszpolitikám, ez a világnézetem, ez az, amiben igazán nekem összeállt a kép az Istennel való kapcsolatunkba, és ez az egész cselekedet és hit témakörében, hogy Isten az, aki végzi bennünk a munkát, és azt mondta a Filippi levélben, hogy el is fogja végezni azt a megfelelő időre. Aztán van két nagyon jó ige, ami ilyen nagyon egyértelműen beszél erről. Az egyik a Róma 11.6, hogy ha pedig kegyelemből tette, akkor nem az emberek tettei alapján, különben a kegyelem nem lenne már kegyelem. És a másik pedig az Efézus 2, 8, ha jól emlékszem, hogy 8, igen, mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki se dicsekedhessen. Hogy ez a két nagyon nyilvánvaló ige, lehet, hogy van még több is, de én ezt a kettőt ezt nagyon szeretem, ismerem, hogy, és nekem sokat segített ebben, hogy nem a mi cselekedetünk számít. Krisztus a kereszten az összes bűnünkért meghalt, az összesért. A megtérésünk előttiekért, a megtérésünk utániakért. És egyszerűen ezt csak el kell fogadnunk. És Igen, hogy oké, két gondolat megy be, nem tudom milyen sorrendben mondjam, úgyhogy mondom olyan sorrendben, hogy most jön. Az egyik, hogy amikor Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy minden szabad nekem, csak nem minden használ. És én emlékszem, amikor ezt először olvastam tinédzserként, és nem értettem, mire gondol, milyen mindenre. Nyilván nem mindenre gondol, miközben azt mondja, hogy minden, hanem valami mást, és így nem állt össze a kép. És ma már azt gondolom, hogy igen, minden szabad nekem. Bármit tehetek. Azt mondja Jézus, hogy senki sem ragadhatja ki a kezemből. Én magam sem tudok. Ott van a másik példa, amikor ugye ezt is múlt alkalommal fölidéztem, amikor Jézus arról mesél, hogy elmegy egy juh a nyájtól. Ő megy el. Utána megy. Nem hagyja. És hogy az, amit teszek, annak semmi jelentősége az Istennel való kapcsolatomban. Isten nem azért szeret engem, mert jól csinálom a dolgaimat, és nem utál, ha rosszul csinálom. Egy dolgot mond, hogy higgy abban, hogy én már megtettem mindent, és csak fogadd el. Értsd meg, hogy én szeretlek téged, hogy az egész nem arról szól, hogy te szeress engem, hanem hogy én szeretlek téged. És persze fogsz szeretni is, és neked az lesz a jó. És arról szól, hogy én tettem meg, én adtam oda a legdrágábbat, én adtam oda mindent, és nem arról szól, hogy neked kell odaadni mindent. És persze majd odaadsz mindent, mert fogod érteni az értékét ennek, de nem erről szól, nem ez a lényeg, nem ez a kulcs, nem ez az, ahol megfordul az embernek az élete. És igen, vérlázító, de igaz, hogy bármit megtehetsz. Ha hiszel Krisztusban, bármit megtetsz, az örök életedet nem fogod elveszíteni. De jó, hogy lehet ilyet tanítani, mi lesz itt majd, akkor mindenki elmegy, és hedonizmusban él, meg gyilkol, meg bankot rabol, meg nem tudom én micsoda. Megteheted. Nem. Krisztus meghalt az összes bűnödért. Ha Adolf Hitler a halála előtt elfogadta Jézus, mint megváltóját, akkor ő ma mennyben van, és fogunk vele találkozni. Ez felháborító. Igen, az. Ez botrány. Ez akkor is botrány volt. Jézust is utálták, Pált is utálták, az összes keresztényt is utálták, főleg a vallásos emberek. Így nem lehet. Így nem lehet egy vallást vezetni, így nem lehet kontrollálni az embereket. Így ez nem fog működni, szét fog esni az egész. És ugye jön is az a vád nagyon azoktól az emberektől, akik nem így gondolkodnak, nem így hisznek, hogy hát akkor most majd mindenki majd él bele a világba, és majd csinálja a dolgait. De nem, figyelj, bocs, ne haragudj, de ha te ezt így gondolod, akkor te nem érted a kegyelmet. Akkor te nem érted, hogy mi történt. Hogy képzeljük el azt a példát, hogy bankot rabolsz. Ez azért jó ez a példa, mert valószínűleg jó eséllyel senki sem nézi a videót, aki bankot rabolt, de ha igen, akkor ne haragudj, nem tudtam róla, nem neked szántam személyesen. Hogy kirabolsz egy bankot, és lecsuknak, életfogytiglant kapsz. Majd a bíróságon azt mondják, behoznak egy újszülött csecsemőt. És azt mondják, hogy figyelj, neked nem kell meghalni, bár halál járna neked jog szerint, hanem megöljük ezt az ártatlan csecsemőt, és te szabad lehetsz. Akkor te erre azt mondanád utána, hogy de jó, ez így működik, hát akkor menjünk, raboljunk még bankot, nem? Hát megúsztam. Én szerintem nincs az ember, aki ezt így oké, lehet, hogy van valamilyen nagyon betegen működő ember, aki esetleg így működik, nem tudom, de hogy ha értem a kegyelmet, ha értem, hogy mi történt, akkor ez engem Krisztushoz vonz, akkor ez engem abba az irányba vonz, hogy hagyjam föl a régi életemet, hogy eladok mindent, és megveszem azt a földet, mert olyan kincset találtam, ami felbecsülhetetlen. És aztán persze Isten meg tanít is utána a bűnről, tanít arról, hogy nem azért tiltja a bűnt, mert kitalálta a játékszabályokat, hanem azért, mert az tönkretesz engem, téged és a környezetünket. És ahogy élünk a szeretetben, és szeretjük egymást, és aztán szeretjük magunkat is, ezt is megtanuljuk, úgy egyre kevésbé élünk ön- és közpusztító életet. Hú, de halad az idő. Kell, hogy haladjunk itt közben, bocsánat. Vegyünk egy-két rázós igét is, jó? Mert ez fontos, hogy amikor én tanulmányoztam ezeket a részeket, nekem kellett magyarázat. Oké, én értem a nyilvánvaló kijelentéseket, hogy hitből, kegyelemből, nem cselekedetekért, de mi van azzal a pár igével, ami rázós? És főleg a zsidó levélben van ilyen, úgyhogy ugorjunk is neki, és gyorsan nézzük meg. Azt mondja, szerintem ez a legdurvább, én szerintem. Zsidó 10:26. Azonban, ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné a bűneinket. Nem marad más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit megemészt, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvényének nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három tanú bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni, és nem volt szabad megkönnyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az, aki Isten fiát megtapossa? Bizony az ilyen még sokkal súlyosabb büntetést kap, mivel nem tisztelte Jézus vérét, amelyel ő az új szövetséget megtisztította. Ezzel az ilyen ember a Szent Szellemet is bántalmazza, aki Isten kegyelmét közvetíti. Hát ez szép. Tehát ez így elsőre nem... Nehéz ebből egy jó tanítást kihozni, ha csak ezt olvassuk föl. És én emlékszem akkor, amikor ezen a változáson átmentem, én sok emberrel így vitatkoztam már, így értsétek jól, tehát nem, tehát így kerestük az igazságot, és érveltünk jobbra-balra, tehát ilyen teológiai viták voltak ezek. És oké, tehát mi volt ennek az egyértelmű értelmezése, ahogy én is értettem ezt sokáig? Hát, hogy ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé a bűneinkért való áldozat. Akkor kész. Vége. Hogyha én az igazság megismerése után szándékosan vétkezem és ellene megyek Istennek, akkor kész, eljátszottam. Mert nekem értékelnem kellett volna a Krisztus áldozatát annyira, hogy akkor legalább összeszedem magam, és nem okozok több fájdalmat Istennek a bűneimmel, és nem taposom meg Jézus vérét azzal, hogy továbbra is élem a hiába való bűnös életemet. Ez volt az értelmezés, ez volt az, amivel elképesztően hatékonyan lehetett sarokba szorítani engem és még másokat is. És az első érdekes dolog ezzel kapcsolatban az, hogy na, ha ezt a részt elolvassuk az elejétől a végéig, akkor itt azért van egy-két fura ambivalencia, mondjuk így kis ellentmondás. Olvassuk a 14. verstől. Mert Krisztus ezzel az egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette azokat, akiket Isten számára külön választott. Ez megint ugye az örök biztonság mellett szóló egyik kulcsige, ami nagyon ellentmondani látszik az előbb felolvasottakkal. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ilyen szövetséget fogok kötni velük azok után, a napok után, mondja az örökkévaló. Törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Azután pedig ezt mondja, többé nem fogok visszaemlékezni a bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűnöket, akkor többé nincs szükség újabb bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, teljes bizalommal és szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe, Jézus vére, vagyis a halála által, mivel Jézus megnyitotta számunkra az odavezető utat, és az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a szentek szentjébe, a függöny pedig Jézus testét jelképezi. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza, ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogyan a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, és ne engedjük ki a kezünkből, és bátran valljuk is meg, hiszen Isten, akitől az ígéretet kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért. Itt az első kérdés, hát ugyanazon a részen belül ez az egész annyira nyilvánvalóan Krisztus munkájáról beszél, arról, hogy megtisztított minket Isten teljesen egyetlen áldozatával, és utána tovább megyünk még két verssel, és kezdi ezt, hogy azonban, akik szándékosan vétkeznek az igazság megismerése után. Nem állt össze, nem értettem. Míg nem, megtanultam, hogy nem szabad így olvasni, meg így olvasni, meg így olvasni, hanem így kell olvasni. És ha így olvasod például a zsidókhoz írt levelet, akkor kitűnik egy dolog, hogy itt egész végig Jézus személyéről beszél ez a levél. Arról beszél, hogy kicsoda Jézus. És aztán itt ennél a résznél, ahol ide jut, beszél arról, hasonlítja az angyalokhoz, meg minden, de ide jut ehhez a részhez, akkor itt az áldozati rendszerre mutat rá, hogy az Ószövetségben ott volt már ennek az előképe, ahogy az áldozati bárányt feláldozták a bűnökért. És hogy Krisztus volt az, aki megáldoztatott egyszer és mindenkor, és örökre megszentelte a benne hívőket. És itt az történt, ugyanis, hogy újjászületett keresztények, zsidók, akik zsidók voltak, és elfogadták Jézust, mint messiást, egy ponton elkezdtek bizonytalankodni, hogy vajon ez így elége? Vajon nem kell-e betartanunk még a törvényt? Amellett, hogy hiszünk Krisztusban. Vajon nem kellene emellett még az áldozati rendet tartanunk? Vajon nem kellene emellett még megtartani a törvénynek minden kis pontját, vagy főpontjait? És erre mondja itt a szerző, hogy miről beszéltek? Nincs ennél több. Nincs ennél több. Ha megismerted az igazságot, ami Krisztus áldozata, ennél nincs több. Ezután, ha ezt fölfogod és ezt eldobod, akkor utána már tényleg nincs más, mint hogy csak várod az ítéletet, mert nem fog más jönni, mert ennél többet nem tudsz tenni. Hogy a Krisztus áldozata tökéletes és teljes volt, és az semmit nem lehet hozzátenni, és nem lehet belőle semmit elvenni. Nehogy már megtapost Krisztus vérét azzal, hogy újra bikák és bakokat akarsz áldozni. De fordítsuk ezt most azért magyarra így 2021-ben. Nehogy már megtapost Krisztus vérét azzal, hogy te a jó cselekedeteiddel akarod Istent kiengesztelni, a helyes és fegyelmezett keresztény életeddel. Azt mondja Ézsaiás, hogy az embernek a jó cselekedete az olyan, mint a koszos roha. Állítólag az a szó, ez olyan, azt a szót használja, amivel a leprások sebeit kötötték be. Istennek ennyit ér a jó cselekedetet. Semmit, nem érdekli. Komolyan, miután ő odaadta az egyetlen fiát áldozatul, te most azzal vágsz föl, hogy nem tudom, hogy rendezett az életed? Hogy tényleg azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata nem volt elégséges és tökéletes? Hogy ezt még nekem azért ki kell egészíteni, azért nekem még ezt hozzá kell tenni. És ne értsetek félre, benne van az igen, amit mondok mindig, a gyümölcstermés, hogy Isten aztán hív, munkálkodik bennünk, a Szent Szellem bizonyságot tesz Krisztusról, és aztán hív minket, hogy hagyjuk el a hiába való dolgainkat, és el is hagyjuk, és Isten visz minket ebbe a folyamatos megszentelődésbe, hogy egyre jobban a belső átváltozásunk kívülről is meglátszik. De nem ezen van a hangsúly, nem ez a lényeg. És nem azért tesszük mindezt, hogy Istent kiengeszteljük, és jobb színbe tűnjünk fel. Én, amikor meg akarok térni egy bűnömből, azt nem azért teszem, hogy Isten jobban elfogadjon, mert tudom, hogy elfogad. Tudom. Nagyon szalad az idő, de erről most sokat tudnék még beszélni. Most kicsit ugorjunk vissza még a zsidó négyhez. Az is egy ilyen érdekes igerész. Zsidó 4. Istennek az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is Istennek az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget. Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömüzenetet, mint Izrael népének, de nekik akkor nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem hittel fogadták, hanem elutasították. Mi megyünk be abba a nyugalomba, akik hittel fogadjuk. Itt is megint ez egy olyan ige volt, hogy hát a nyugalom az a mennyország, nem? Hát azért mindenki tudja, hogy a nyugi az ott lesz. Úgyhogy ha be akarsz menni a nyugalomba, akkor szedd össze magad, és csináld jól meg, különben nem fog menni. És én azt gondolom, mam, hogy ez az igerész, ez nem a mennyről szól, hanem ez arról szól, hogy itt a Földön már élhetjük az örök életünket. Azt mondja Jézus, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van. Már most. És már most élhetem az örök életemet. Már most élhetem azt az életet, amit Krisztusban élek, az ő uralma, az ő törvényei alatt. És a törvényei alatt nem azt értem, hogy az ő szabályrendszer, hanem ahogy ő működteti a világot, a kegyelem, az, hogy ő munkálkodik, hogy ő az, aki mind az akarást, mind a cselekvést elvégzi bennünk, hogy előre készített jó cselekedetekben tudunk járni. Hogy bemeltek a nyugalomba, hogy megnyugodhatok, hogy letehetem a terheimet. Pont ez megint az örök biztonságról szól, hogy rendben vagyok, hogy nyugalomban élhetek, megnyugodhatok, nem kell végre tepernem. És élhetem az életemet szabadon Istennel. A képe ennek az, ahogy Izrael, ugye itt is mondja, hogy Izrael kivonult, hogy kioszta Isten őket Egyiptomból, de nem mentek be a nyugalomba. Így. Kijöttek Egyiptomba, és nem mentek be a nyugalomba, hanem ott bolyongtok a pusztában, mert hitetlenek voltak, pedig bemehettek volna a tejjel és mézzel folyó földeken. Most ezt elképzeltem, közben azért akadtam el, hogy az annyira nem is szép, de tehát valami klassz helyre bemehettek volna. A Vörös-tengeren való átkelés az az újjászületésnek a jelképe. Újjászületett emberekről beszélünk, de aztán valahogy mégsem megy be a Jordánon túl, a nyugalomba, amibe bemehetne és élhetné azt az elképesztő életet, amire Isten elhívta. Én hiszem, hogy ez ennek a képe. És persze értelmezhető úgy is, hogy az az örök életünk lesz majd, és hogy itt a pusztában csak nyomorúságokban van részünk, ezt ugye pont Mózes mondta, úgyhogy passzol is ide, 60-70, max. 80 év, és az is nagy része szívás és nyomorúság. De én azt hiszem, hogy nem. Tehát én azt látom, és ez a bizonyságom, hogy nem, az élet nem csak szívás és nyomorúság, hanem Istennel igenis egy tök jó életet lehet élni, és azt mondja, hogy a nyomorúságban hozzám kiáltasz, én pedig megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem, visszakanyarodva egy kicsit az első pontunkra. Úgyhogy most csak így ennyire volt idő, de ezek fontos részek, mert aztán ez nem csak egy ilyen tök jó teológiai téma, és akkor most örökbiztonságunk van, hanem ez elképesztően fontos, alapja kell, hogy legyen az életünknek, olyan módon, hogy nem csak lexikálisan, hanem hogy valósan tudjak erre támaszkodni. És én annyira hálás vagyok Istennek, hogy ezen az úton végigvitt engem, és először a fejemet mosta át, aztán pedig a szép lassan átmosta a lelkemet, az érzelmeimet. És ma már tudom, hogy a leggázabb pillanataimban már reflexszerűen ott vagyok Istennél. És ezt nem tudom, x évvel ezelőtt ez nem ment volna, mert inkább csak elbújtam volna tőle, mint Ádám. Hogy jaj, bűnös vagyok, ne gyere ide. Ma meg már tudom, hogy nem, hogy pont a leggázabb pillanataimban szaladhatok hozzá, és kell is, hogy szaladjak hozzá, és szaladok is. És tudom, hogy nem tart már bizonytalanságban afelől, hogy ő szeret-e, és hogy gondoskodik-e, és hogy élhetek-e ebbe a nyugalomba, amire ő elhívott engem. Mehetek hozzá bátran, bemehetek bátran a szentek szentjébe, bármikor, Isten jelenlétébe, arra a helyre, ahova évent egyszer a főpap mehetett csak be, mindenféle liturgia után. Isten jelenlétébe élhetem az életemet a nyugalomba. Ebbe az üdvösségbe, az üdvösség szó az nem csak az örök életet jelenti, hanem elképesztően sok mindent is, egy szuper klassz életet egyszerű fordításban. Muszáj tovább mennünk, mert nem végzünk ma az ígéretem szerint, akkor a János 10-zel pedig azt megígértem nektek, hogy ma végzünk vele. Úgyhogy vissza kettes patlógáz. A 31. versnél tartunk. Ekkor a vallási vezetők újra követ kaptak fel, hogy Jézust megkövezzék. Ő ezt kérdezte tőlük. Sok jó dolgot tettem már szemetek láttára, atyám akarata szerint. Ezek közül melyikért akartok megkövezni? Bocsánat. Guglika beleszólt. Azok így feleltek. Nem valamelyik jó tettedért, hanem azért akarunk megkövezni, mert ember létedre azt állítod, hogy Isten vagy. Ezzel Istent gyalázod. Itt ez már a sokadik ilyen szituáció, amikor Jézus egyenlővé teszi magát az atyával, és hát ez kiborítja a zsidókat. Ja, most időszűkében már ebben nem megyünk bele, meg mivel már erről sokat beszéltünk, de ugye maga a zsidóknak az egyisten hite és a körülötte lévő, akár görög és római több istenhit, illetve azok, hogy azoknak ugye voltak gyerekeik, ilyen félistenek, meg nem tudom én micsoda, tehát ez annyira pogány, annyira eretnek volt, hogy amikor Jézus erről beszélt, hogy az atya és ő, és hogy ők egyek, és hogy ő Isten fia, ez nagyon kiverte a biztosítékot. Jézus erre így felelt: nincs-e megírva a törvényetekben, én mondtam, hogy ti istenek vagytok. Isten maga nevezte isteneknek azokat az embereket, akikhez szólt. Márpedig az írás érvényes és igaz, senki sem változtathat rajta. Ha pedig ez így van, akkor miért vádoltok engem Isten gyalázásával, amikor azt állítom, hogy Isten fia vagyok? Engem az Atya választott ki, hogy elküldjön erre a világra. Ha nem ugyanazt teszem, amit az Atyám, akkor ne higgyetek nekem. De ha ugyanazt teszem, amit ő, akkor még ha nekem nem is hisztek, legalább a tetteimnek higgyetek. Így felismerhetitek, hogy az Atya bennem van, én pedig az Atyában. Ekkor újra megpróbálták letartóztatni Jézus, de ő eltűnt előlük. De ez nekem nagyon tetszik, így Jézus megint így a rendszeren kívül gondolkodik, és a rendszeren kívül ad válaszokat. Simán elővesz a zsebéből olyan igerészeket, amik egyébként nem egy ilyen felkapott ismert részek voltak, ahol Isten isteneknek nevezi az embereket, illetve egész pontosan a bírókat. Van egy 3-4 ilyen igerész az Ószövetségben, Mózesben, meg Zsoltárokban, ahol azt mondja, hogy istenek vagytok, ezt mondja a bíróknak. És nyilván ez egy metafora volt akkor, tehát, hogy így nem úgy értette ezt az írás akkor, mint Jézus mondta magáról, hogy ő Isten. Nem úgy voltak a bírók akkor istenek. És nekem ez nagyon tetszik, ez a kis ízes húzása Jézusnak, hogy így visszavág az igével. Most tényleg, ti akartak nekem megmagyarázni, hogy működik a világ, aki én teremtettem a világot, és ma is azért létezik minden, mert én ma azt akarom, hogy létezzen. Ti akartok engem tanítani, akkor egyébként amúgy megvan az a rész az igében, amire olyan nagyon nagyra vagytok, hogy ismeritek, hogy Isteneknek neveztiteket Isten. És egy gyönyörűen zavarba ejti őket. Egész pontosan gyönyörű, hogy nem esnek zavarba ettől, hanem akkor továbbra is inkább mérgesebbek lesznek, és azt mondják, hogy akkor gyerünk, tartóztassuk le. És nem sikerül nekik. És ez is egy olyan jó, olyan sokszor van ez benne az evangéliumokban, hogy még nem volt itt az ideje. Hogy Jézus annak, amikor eljött a halála, akkor az nem csak így sikerült, véletlen, nem jól jöttek össze a dolgok, hanem akkor volt ott az ideje. Előtte 30 alkalommal nem volt ott az ideje, pedig akkor is majdnem úgy sikerült, és átment a tömegen, és nem tudom, micsoda volt. De ugye pont mond, az előző részben azt hiszem vettük, hogy igen, az előző alkalommal mondta Jézus, hogy az életem az én kezemben van. És én akkor adom oda, amikor én akarom. És nem tudták őt megölni idő előtt, vagy elkapni a zsidók. És akkor egy utolsó gondolat az utolsó pár versre. Ezután a Jordán folyón túlra ment arra a helyre, ahol bemerítő János először merítette be az embereket, és ott is maradt egy ideig. Erről csak itt annyit kell tudni érteni, hogy odáig nem nyúlt el a zsidó vezetőknek a keze, tehát ott az egy ilyen biztonságos hely volt. Sokan jöttek hozzá, és ezt mondták: bemerítő János nem tett csodákat, de amit erről az emberről mondott, az mind igaz, és ott sokan hittek Jézusban. És az első érdekes gondolat ebbe az, hogy bent a templomban, ahol kellene, hogy Isten üzenete és jelenléte ki tudjon áradni, ott onnan elkergetik Istent, hogy te ne legyél itt. És elmegy a Jordánon túlra, ahova a vallási vezetők keze már nem ér el, ami egy megvetett hely, és ott pedig sokan hittek benne. Ez annyira, nem jó rá, hogy annyira szép, de annyira beszédes, annyira fontos, és annyira örülnék neki, hogyha ha mi gyűlünk, az nem egy olyan hely lenne, mint ott akkor a jeruzsálemi templom volt, ahol az emberek nem találkozhattak Istennel, hanem a mi gyűlünk legyen egy olyan hely, ahol Jézussal találkozhatnak az emberek, és hihetnek benne. És tudjátok, hogy van tradicionális gondolkodás, van karizmatikus gondolkodás, ugye a csodákat tekintve, és ugye a Golgota valahol így középen helyezkedik el ebben, és én magam is így gondolkozok, én hiszek a csodákban, én hiszek abban, hogy Isten szelleme ma is munkálkodik közöttünk és bennünk, és Isten használt már engem is ilyenekbe, gyógyulásokba, proféciába, átéltem már ilyen dolgokat, és tényleg működnek ezek a dolgok, de annyira tetszik nekem itt ez a része, hogy így Jánosról beszélnek, hogy János nem tett csodákat. János nem az a proféta volt, aki tüzet hívott le a mennyből, és nem tudom, most miért nem jut eszembe egy több csoda sem, amit a proféták csináltak, nem tudom, megölt több ezer embert, bármi, nem tudom. Tehát nem csinált csodákat, egyszerűen csak jött, és hirdette azt, hogy eljött Isten országa, és ezért térjetek meg. És készítette az utat Jézusnak azzal, hogy hívta föl az emberek figyelmét arra, hogy szükségük van egy megváltóra. És aztán Jézus azt mondja, hogy nem volt nála nagyobb proféta. Ő volt a legnagyobb proféta, és egy picike csodát se csinált. Ha csak nem, hogy sáskán meg mézen élt, az mondjuk elég csodásan hangzik. Már, na értitek, tehát, hogy nem csodásan. De mégis mi volt Jánosnak? Pont az, hogy vitte az üzenetet. Én hiszem, hogy a legnagyobb tette Jánosnak az volt, amikor megjelent Jézus, és azt mondta, hogy itt van Isten báránya. Ő az, aki meg lesz áldozva a világ összes bűnéért. Ez volt János szolgálata. Ettől volt ő a legnagyobb proféta. Nem attól, hogy csodákat tett, illetve nem tett, hanem attól, hogy Jézusra mutatott. Úgyhogy én szeretném, és ez a harmadik, az utolsó gondolatom, hogy vagy pontom, inkább így mondom, mert gondolat az volt azért itt bőven, de hogy legyen egy olyan életünk, ahol a szolgálatunknak a kulcsa, a szolgálatunknak a lényege az az, hogy Krisztusra mutassunk, hogy íme az Isten báránya, aki elvette a világ összes bűnét, és a te bűnödet is. És aztán, ha Isten ad rá kegyelmet, és átélhetünk csodákat, és nem tudom, emberek meggyógyulnak az imánkra, vagy tudunk profétai szót szólni, vagy nem tudom, akármi, megmarad kígyó, és nem hallunk meg, és új nyelveken szólunk, és értik, és nem tudom, átélünk ilyeneket, az tök jó lesz, és éljünk át ilyeneket, és hiszem, hogy fogunk még átélni ilyeneket, és Isten használja ezt is, és látjuk az abcselben, hogy nagyon sokszor használta a csodákat arra, hogy bizonyítsa az üzenetét, és az emberek megtérnek, de az üzenetem volt mindig a hangsúly, és Jánosnál is ez volt a lényeg, az üzenet, és ott nem csodák voltak, amikkel alátámasztotta Isten, hanem valahogy, ahogy János szolgált, egyszerűen csak ott volt mellette Istennek az ereje, a szava mögötte. Úgyhogy legyen ez a szolgálatunk, hogy vigyük a jó hírt. Úgyhogy ez volt a mai tanítás, ugye a János 10 második részéből. A három fő gondolat az úgy hangzott, hogy amikor nehéz téli időszakban vagyunk az életünkben, szeles, esős időben, és nem úgy tűnik, hogy Isten nincs ott, és nincs jelen, és legszívesebben azt mondanánk, hogy Uram, meddig tartasz még minket bizonytalanságban, akkor nézzük meg, hogy mit mond Isten magáról, az igén keresztül, tanításokon keresztül, aztán pedig nézzük meg azokat a tetteket és cselekedeteket és csodákat, amiket már átéltünk az életünkbe, és állítsunk oszlopokat, és emlékezzünk rá, emlékezzünk vissza arra, hogy Isten olyan Isten, aki megszabadított már bennünket sokszor a nyomorúságunkba és a nehézségünkbe, és ezért most is bízhatunk benne. Aztán a második pont az volt, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, mondja ezt Jézus, és senki sem ragadhatja ki őket az Atyám kezéből. És aztán a Róma 8 végét terveztem még felolvasni, házi feladat, olvassátok el, amikor azt mondja, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, semmi. Más se, én se, nem a cselekedeteinkben múlik. Egyszerűen, ha elfogadtam Jézus áldozatát, akkor Isten velem van, bármit teszek, bárhogy élek, velem van. És legyek én is ott vele, akarjak vele lenni a legnagyobb nyomoromban, a legnagyobb nehézségemben, amikor leginkább úgy érzem, hogy senki nem szeret, és nem vagyok szerethető, akkor menjek oda Istenhez, mert ő szeret. És aztán, ha neked nagyon fontos, muszáj akkor, hogy hozzátegyem, igen, aztán a szeretetében ki fog minket hozni a hiába való cselekedetekből, és fogunk ebbe előre menni, de ez nem számít. Igazából ez nem számít, mert Krisztus áldozata a lényeg, amit ő tett, és bemeltünk a Szentek Szentjébe, úgy, ahogy vagyunk. És aztán pedig, ha ezt megéltük, átéltük, akkor vigyük ezt a hírt, vigyük ezt, mint Keresztelő János tette is. És Isten áldja meg a szolgálatunkat csodákkal, de leginkább azokkal a csodákkal, hogy látjuk embereket megtenni. Van az ének angolul, hogy most csak így gyorsan megpróbálom lefordítani, hogy hiszek a csodákban, mert láttam lelkeket megtérni és megmenekülni. Hogy igazából ez a csoda, ez a csoda, hogy amit Isten tett értünk, és aztán ebben élhetünk, és lehet egy elképesztő örök életünk már most. Bemehetünk a nyugalomba, és élhetünk a Kánaánba már most. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked ezeket az ajándékokat, ezt az elképesztő dolgot, amit te tettél értünk, hogy te szeretsz minket, hogy te gondoskodsz rólunk, ahogy minden rólad szól, nem rólunk szól, a mi szuper és béna életünk egyszerre, az nem rólunk szól, hanem rólad szól. És Uram, add, hogy a Szentek Szentjébe éljük az életünket, hogy veled járjunk, hogy veled éljünk, akkor is, amikor jól mennek a dolgaink, és hajlamosak vagyunk, akkor is nem annyira veled lenni, akkor is, amikor meg a legrosszabb időnket éljük, és leginkább elbújdosnánk előled is. Egyszerűen csak formáld át a szívünket, hogy lássunk téged annak, aki vagy, hogy töltsünk veled időt, hogy ott éljünk a szőlőtön életünk minden percében, és tőled várjuk a megoldást, tőled várjuk a gondoskodást, tőled várjuk azt, hogy a szükségleteink valóban be legyenek töltve, hogy ne máshova nyúljunk, ne máshonnan keressük azt, hogy a boldog életünk legyen, hanem te benned. És aztán persze munkálkodj bennünk, Uram, igen, tudjuk, hogy kár és szemét minden az életünkben, és csak egy koszos rongy, amit fel tudunk mutatni, de te, ahogy munkálkodsz bennünk, úgy örökkévaló értéket teremtesz bennünk, és rajtunk keresztül, és ez meg egy elképesztően tök jó dolog, hogy részei lehetünk a munkádnak, és hálás vagyok ezért, Uram, és csak vigyél minket ebbe tovább, áld meg a vasárnap délutánunkat, az egész jövő hetünket, segíts, hogy ne maradjunk le rólad a hétköznapokban sem, a hétvégéken sem, és semmilyen körülmények között sem. Te nevedben, Jézus, amen. Amen. Nagyon áldott vasárnapot kívánok még nektek, meg szép jövő hetet, meg mindent, és majd folytatjuk. Imádkozzatok a Gyülinkért, nagyon szeretnénk már találkozni személyesen, egyelőre az a helyszín, ahol eddig szoktunk találkozni, az nem nyit ki még, úgyhogy most keresünk új helyszínt, hát ha sikerülne találni, és akkor lehetne megint offline lenni. Biztos nagyon érdekes lenne nekem, ha megint végre nem kamerának kéne prédikáljak, hanem élő embereknek, úgyhogy meg hát nagyon-nagyon jó lenne találkozni, már nagyon tényleg jó lenne ennek az egésznek végleljen, úgyhogy kérlek, imádkozzatok ezért, és aztán tudjunk találkozni személyesen is. Legyetek áldottak, sziasztok!